Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, azokat, akik most élőbe követik az Isten tiszteletet, az ige hirdetést, és azokat is, akik később fogják megtekinteni. Az Isten tiszteletünket énekléssel kezdjük, énekeljük a 196. dicséretet. A 196. dicséretet nem gyakran énekeljük Csillaghegyen, kicsit ismeretlennek is látszik, ezért is próbáltam jelezni előre, hogy aki tudja, énekelje el, keresse ki, de együtt is megpróbáljuk. 196. dicséretnek mind a 7 rövid versét énekeljük. Így kezdődik, mondjatok dicséretet. Református egyházunknak hitvallásából, a heidelbergi KT-ból a mai úrnapján, a 19. úrnapjára eső kérdésfeleleteket olvasom. 50. kérdés. Miért teszed hozzá, ül a mindenható Atya Istennek jobbján? Krisztus azért ment fel a mennybe, hogy nyilvánvalóvá legyen, ő az Anya Szent Egyház feje, aki által az Atya mindeneket kormányoz. 51. kérdés. Mit használ nekünk Krisztusnak, a mi fejünknek ez a dicsősége? Először azt, hogy Szent Lelke által mi belénk, tagjaiba mennyei ajándékot áraszt. Másodszor, hogy hatalmával minden ellenség ellen oltalmaz, és megtart minket. 52. kérdés. Miféle vigasztalásod van abból, hogy Krisztus eljön ítélni élőket és holtakat? Az, hogy minden háborúságom és üldöztetésem közepette, fölemelt fővel várom a mennyből azt a bírót, aki azelőtt értem, Isten ítélő széke előtt állt, és róla minden kárhoztatást elvett, hogy ő minden ellenségét, akik nekem is ellenségeim, örök kárhozatra veti, engem pedig az ő többi választottaival együtt a mennyei örömbe és dicsőségbe önmagához átvisz. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéjét. Ez megvan írva a Máté szerinti evangéliumban, az evangélium 5. részében, az 5. résznek az első 12 versében. Megnevezett helyről olvasom az Isten igéjét. Amikor Jézus meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak, és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek, és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, kulcsoljuk össze a kezünket, hajtsuk meg a fejünket, válaszoljunk Isten hozzánk szóló igéjére imádságban. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által. Megköszönjük neked ezt a mai vasárnapot. Köszönjük neked, hogy te adtad nekünk arra, téged dicsőítsünk. Köszönjük, hogy elhívtál, rád figyeljünk, a te igédet megértsük, és megcselekedjük. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy figyelhetünk rád, hogy érthetjük a te szavadat, hogy ismerhetjük a te akaratodat és a te kijelentésedet. Köszönjük, Urunk, hogy megtartottál. Megtartottál az életünkben napról napra. Mellettünk voltál, támogattál és segítettél. Hiszen mi tudjuk, hogy nem véletlenül vannak ezek, nem csak a jó szerencse folytán, hanem a te atyai kezedből jön. Minden megtartatás, minden támogatás és minden megőrzés. Köszönjük, Urunk, hogy ismerhetjük ezt a kegyelmet. Hálásak vagyunk azért is, hogy a gondok között, a bajok között és a nehézségek között is ott vagy velünk, hogy te nem hagysz magunkra bennünket. Köszönjük, hogy az Úr Jézus azért is eljött, hogy ezekben a nehéz időkben, amikor magányosak vagyunk, szomorúak vagyunk, megbántottak vagyunk, vagy éppen reménytelenek, te akkor is ott vagy velünk. Olyan jó tudni, Urunk, hogy rád mindig számíthatunk. Számíthatunk rád, hiszen a tiéd vagyunk, hiszen hozzád tartozunk. És köszönjük neked, hogy te hűséges maradsz, hogy nem a mi hűtlenségünk, vagy nem a mi kitartásunk szerint van a te kegyelmed, velünk való maradásod, szent lelked áldása, hanem a te szereteted által. Kérünk, tekints most is így a mi életünkre. Tekints így a hibáinkra, a bűneinkre, mindazokra a dolgokra, amit nem jól tettünk, amit nem a te tetszésedre, nem a te akaratod szerint tettünk. Kérünk, most is légy hozzánk, kegyelmes Isten, szólíts meg bennünket. Imádkozunk, hogy áld meg az ige hirdetőjét, és áld meg az ige hallgatóit. Jézus Krisztusért kérünk, Atyánk. Amen. Isten igéjére Isten igéjének a hirdetésére készülve énekeljünk. A 161. dicséretet énekeljük, ennek is 6 versét fogjuk énekelni. Síes keresztjén lelki jót hallani, 161. dicséret. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, a hegyi beszédben, ezen belül a boldog mondások egyik versében, Máté evangéliuma 5. részének a 12. 9. versében. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. És a 12. versében örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Talán mindannyiunk számára ismerős Máté evangéliumának ez a szakasza, a hegyi beszéd, ahol többek között a boldog mondásokat is találjuk, illetve ahol Jézus az imádkozásra tanít, a mi atyánkot tanítja meg a tanítványokkal, az ő követőivel. A boldog mondásokkal kapcsolatban szeretném legelőször megosztani egy élményemet. Számomra a boldog mondások nagyon sokáig kicsit értelmezhetetlen kategóriába tartoztak. Hiszen nagyon furcsán kezdődik, és megvallom őszintén, hogy akkor, amikor először találkoztam ezzel az ige szakasszal, nem nagyon értettem, hogy miért van ez így leírva. Hiszen hogyan lehetnének boldogok a szegények, a lelki szegények, hogyan lehetnének boldogok a sírók, és mire jutnak a szelídek abban a világban, amelyben a törtetők, az igyekvők, a másokat letaposók jutnak előre igazából. Mire jutnak azok, akik tiszta szívűek, hogyha a világ nem tiszta szívű. Persze úgy tűnt, hogy ezek nagyon idealista elképzelések bizonyos tekintetben, de valahogy a boldogságot nem egészen így képzeltem el. Egy jó barátommal beszélgettünk jó 30 évvel ezelőtt arról, hogy kinek milyen a világnézete. Ő elmondta, hogy ő igazából materialista, nevezzük ezt most realistának, én pedig idealista vagyok, mert ő azt nézi, ami látható, ami a valóság, nekem meg van valami elképzelésem, ami nem a valóság. Nem nagyon tudtam akkor erre mit mondani, hiszen nagyjából ez az általános felfogás, vagy ez volt akkor az általános felfogás a hívő, meg a nem hívő létről, hogy az egyik olyan légvárakban ki tudja, miben hisz, a másik pedig hát abban, ami látható, azt követi. A valóság azonban egészen más. A valóság az, hogy azt gondolom, nagyon sok ember van, hitetlen ember, aki idealista. És nagyon sokan vannak, reménység szerint olyan hívő emberek, akik viszont realisták. Mert a bibliai realizmus pont erről szól, a valóságot láttatja velünk. Nem egy olyan elképzelést, nem egy olyan képet, amelyet mi szeretnénk megvalósítani, hanem azt, amely az Isten valósága. A valóságos embert a maga valóságos helyzetében. A bibliai realizmus ugyanis számol valamivel, és ez a valami pedig az embernek a bűne. Az embernek a bűne, amely megrontja az Istennek a rendjét. Az elmúlt vasárnap hallottunk az Istennek a rendjéről, és arról, hogy a bűn, az embernek a bűne ezt megrontotta. A valóság az, hogy amely világban mi élünk, ez a bűn által terhelt, és a bűn által megrontott világ. Mégpedig az Isten iránti engedetlenségnek a világa, és annak a világa, ahol az emberek önzők, szeretetlenek, gyakran másokat megbántók. Olyan jó, hogy van ebben a világban más is. Olyan jó, hogy van ebben a világban olyan is, amely örömet okoz nekünk, amely más élmény, de az alaphelyzete ettől még nem változik meg. Ez a reális látás. Vajon tudjuk-e, és a hívő embernek meg kell értenie, hogy ha Isten valóságával nem számolunk, milyen világot látunk akkor? Hogyha nem istenfélő módon élünk, vagyis nem számolunk azzal, hogy Isten hatalmas, ő teremtette a világot, és hogy az ő törvénye szerint mindenki méltó a büntetésre, és nem számolunk azzal, hogy Krisztusban megmentett bennünket ettől, hogy kegyelmet adott, akkor hogyan lehetnénk realisták? Ez az igazi realizmus, ez az igazi valóság. De az igazi valóság megértéséhez bármilyen furcsa hitre van szükségünk. Realisták vagyunk, reális helyzeteket mutat az ige. Lelki szegénységet, sírást, azt, amelybe belekerülnek Istennek a gyermekei, üldözést. Olyan helyzeteket, amelyben nem a világhoz kell igazodnunk, hanem amelyben Istenhez kell igazodnunk. Vajon hogy képzeljük el a boldogságot? Mi az, amire szükségünk van ahhoz, hogy boldogok legyünk? Sok minden van, amelyet ilyenkor fel tudunk sorolni. Van is egyfajta nézőpont, akkor, amikor valaminek a hiánya rátelepszik az életünkre, akkor azt gondoljuk, hogy ha ez teljesülne, akkor biztos, hogy boldogok lennénk. Akkor azt hiszük, hogy csak az az egy dolog, amitől függ a boldogságunk. Ha valaki nem találja meg az életének a párját, akkor azt mondja, ha meg lenne az, aki a férjem lehetne, a feleségem lehetne, akkor biztos minden más lenne. Akkor egészen a boldogságban úsznék, és minden el lenne rendezve. Ha valakinek olyan helyzete van, hogy nem születik gyermeke, akkor úgy érezheti, hogy minden ettől függ. Az ő boldogsága csupán ettől függ, semmi mástól. Ez az, ami a középpontban van. Vagy hogyha valaki úgy érzi, hogy aki mellette van, a társa, férje, felesége, nem eléggé tölti be az ő szükségeit, akkor azt mondja, ha lenne egy rendes házastársam, akkor boldog tudnék lenni, de hát veled így érezhetjük, így gondolkodhatunk, hogyha valami megváltozna a környezetünkbe, akkor valóban boldogok tudnánk lenni. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen szükség olykor változásokra azokba a helyzetekbe, amiben vagyunk. Nem azt jelenti, hogy bizonyos dolgokat nem kell néha megváltoztatni. Szokásainkat, helyzeteinket, néha nem kell ilyen döntéseket hozni, és nem azt jelenti, hogy ezek ne hoznának valamilyen változást, vagy hozhatnának valamilyen változást az életünkbe. Itt most nem azt mondom, hogy mindenki cserélje le a házastársát, tehát nem erre gondoltam változásba, mert ott azt gondolom, hogy más megoldást kell keresni, hanem inkább arra gondolok, hogy vannak olyan helyzetek, amelyeket lehet, hogy nem jól csinálunk mi magunk, nem jó választ adunk. Ott biztos érdemes elgondolkodni a változtatáson. De nem gondolhatjuk, hogy a külső változás, ezeknek a helyzeteknek, rendnek a megváltozása önmagában a boldogságot hozza. Javíthat a helyzetünkön, szükség is van rá, de azt hiszük, hogy csak ettől javul meg az életünk, nagyot csalódhatunk. Vannak, akik azt gondolják, hogy az anyagi helyzetük okozza a boldogtalanságot. Hiszen ebben a világban sokan úgy élik meg, hogy ha tudnak vásárolni, bizonyos dolgokat meg tudnak venni, akkor az boldogságot okoz. És valóban ez okoz is egy darabig egyfajta örömet, csak hogy ez az öröm az, amit soha nem lehet betölteni, mert egy idő múlva megszokottá válik az, aminek örülünk, egy idő múlva már nem is olyan érdekes. Biztos, hogy sokan vágyakoznak egy lakásra, egy saját házra, és amikor végül megvan, akkor ez egy nagy öröm. De egy év múlva, két év múlva, három év múlva már nem gondolnak minden nap arra, hogy de jó, hogy azt, amire vágyakoztak, megszerezték. Valami új cél jelenik meg, amire szükség van. Tehát nem azt mondom, hogy nincsen szükségünk bizonyos dolgokra, csak azt mondom, hogy a boldogság keresésében nem szabad egy-egy változást, egy-egy dolgot, egy-egy személyt, vagy bármi mást tenni a mi boldogságunknak a kulcsává, és azt gondolni, hogy csupán az az oka, hogy nem vagyunk boldogok. Ez a felfogás, ami itt van előttünk, egészen másképp közelíti meg a boldogságot. Azt mondja, hogy azok a boldogok, akik megkapják Istentől azt, amire szükségük van. Azt mondja, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. És mennyire igaza van, milyen sokszor járunk el úgy, hogy mindenfélét kitalálunk. Túl bonyolítjuk a dolgokat, ideológiákat, rendszereket találunk ki csak azért, hogy ne legyünk hívő emberek. Igen, a hithez nem ez a bonyolultság kell. A hithez lehet, hogy egy egyszerűbb lelki hozzáállás kell. Lehet, hogy a hithez nem kell ez a nagyfokú túlbonyolítása a világnak. Azt mondja, hogy lelki szegények. Hinni mindenki tud, aki megkapja ezt az ajándékot. A hitnek az ajándéka, ahhoz nem kell fergeteges nagy tudás, ahhoz nem kell akadémiai doktornak lenni, hanem mindenkinek ugyanarra kell eljutnia, ugyanarra van szüksége, a bűnök felismerésére és Krisztus áldozatának az elfogadására. Lehet, hogy ez túl egyszerű. Lehet, hogy az a megoldás, hogy Isten megbocsátotta a vétkeinket, és ingyen kegyelemből a miénk lehet az örök élet, és Istennek a szeretete jelenléte az életünkben, sokak számára ez túl egyszerű megoldás. Ez túl egyszerű megoldás, valami többet, valami bonyolultabbat akarnak. Pedig idáig kell eljutnunk. Azt mondja Jézus, az a boldog, aki rászorul az Istennek a szeretetére. Az a boldog, akinek szüksége van az Istenre. Az a boldog, aki ezt a szükségletét Istennel tudja betölteni. Aki hiányt szenved ebben, és rátalál az Istenre, és ezért lesz az övé a mennyek országa. Valójában azt gondolom, hogy mindannyiunknak van egy ilyen szükséglete. Egy ilyen szükségletünk, hogy szükségünk van az Istenre. Csak hogy pót cselekvésekkel igyekszünk ezt a dolgot megoldani. Keresünk egy másik embert, azt mondjuk, hogy nekünk arra van szükségünk. Keresünk valamilyen helyzetet, és abban úgy látjuk, hogy arra van szükségünk. Valami mást keresünk, amiben szeretnénk meglátni azt, hogy ez betölti a szükségünket. Vannak olyanok, akik mindenféle misztikus dolgokban, vannak olyanok, akik egészen furcsa dolgokat találnak ki a világról, vannak olyanok, akik ezt a szükségletüket mindenféle kitalált összeesküvés elméletekkel próbálják kielégíteni, vannak olyanok, akik az UFO-kban hisznek, valamiben hinni, ami több, mint ami látható. Csak hogy nekünk igazából Istenre van szükségünk. Kevés lelki szegénynek lenni, hogyha nem a hitre juttat el bennünket ez az állapot. Szükségünk kell, hogy legyen az Istenre. Azt mondja az Úr Jézus, hogy az egészségeseknek nincsen szükségük orvosra, a betegeknek van szükségük orvosra. Úgy gondolom, itt is ezt köszön vissza, hogy aki valóban szükségét látja az Istennek, aki tudja, hogy rászorul az Istennek a kegyelmére, segítségére, az megtalálja őt. Övé a mennyek országa. A mennyek országába nem lehet eljutni olyan fejjel, olyan felemelt büszke fejjel, ahol önmagunkat állítjuk a középpontba. A mennyek országába úgy lehet eljutni, hogyha Krisztusra szorulunk. A mennyek országába úgy lehet eljutni, hogyha megvalljuk a bűneinket, és elfogadjuk Krisztustól a bűnbocsánatot. Krisztus követése a mennyek országába való útnak az iránya. Nincsen másik irány. És aki oda talál, az a boldog. Az a boldog, aki Istenre talál. Az a boldog, aki Istennel együtt tud élni ebben a világban. Aki tudja, hogy valóban igaz a Máté evangéliumának a végén az a Jézusi idézet, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És igen, ez a kettő együtt benne. Benne azt, hogy már most a mennyek országának a polgárai vagyunk, már most úgy élhetünk, és hogy egykor valóban az Úrral lehetünk együtt. Azt mondja az ige, azok a boldogok, akik ezt ismerik. Azok a boldogok, akik eljutnak ide. Mindig is zavart az, amikor azt mondta, azt olvastam itt, hogy akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Milyen szörnyű dolog, amikor sírni kell. Milyen szörnyű dolog, amikor megbántást szenvedünk, amikor valaki megbánt bennünket, és sírunk, akár valódi sírással, akár csak befelé. Milyen szörnyű dolog, amikor gyászolunk, amikor azért sírunk, mert valakit elvesztettünk. Milyen szörnyű dolog, amikor olyan helyzetbe kerülünk, hogy magunkra maradunk és összeroskadunk. De a megvigasztalás a sírásban még nagyobb örömre vezet. A megvigasztalás a sírásban még nagyobb örömre vezet, mert Isten meg tud vigasztalni bennünket. Mert aki sír, aki szomorú és megvigasztalást kap, az még nagyobb örömre talál, mint anélkül vagy előtte. Nem arról van szó itt, hogy Isten azt akarja, hogy sírjunk. Nem arról van szó, hogy a sírás az valami olyan teljesítmény, amit nyújtanunk kellene, hanem arról, hogy Isten vigasztaló Isten. Egyébként részben sírnunk is kell, mégpedig a bűneink miatt, meglátni az alkalmatlanságunkat és a vétkeinket. Nem állhatunk oda Isten elé büszkén, és nem állhatunk oda anélkül, hogy ne vallanánk meg az alkalmatlanságunkat és a hibáinkat. Isten az, aki az igazságot adja, ő az, aki által irgalmasságot nyerünk, és aki által ezt az irgalmasságot tovább kell adni. Ő az, aki így vezet bennünket, és ő az, aki így megtart bennünket. A 9. verset írtam ki, és emeltem ki először, mert úgy érzem, hogy ez az a rész, amely pontosan arról szól, hogy amikor mindezekre rátaláltunk, akkor mi az, ami a feladatunk ebben a világban. Boldogok, akit békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Nem csak arról van szó, hogy valamilyen helyzetben vagyunk, és jutunk egy jobb helyzetre. Nem csak arról van szó, hogy szomorúak vagyunk, és megvigasztaltatunk, éhezünk, és megelégítetünk, hanem arról is van szó, hogy valamit mi is tehetünk. Békességnek a teremtőjévé kell válnunk. Maga a nagy béketeremtő az Úr Jézus, aki a békességnek a fejedelme, aki megbékéltetett bennünket az Istennel. Megint egy olyan nehéz kifejezés, ami az, aki nem ismeri, az, aki még nem találkozott vele, az nem tud mit kezdeni, megbékéltetni az Istennel. Vannak ma olyan szervezetek, amelyek arra valók, hogy megbékéltessenek az embereket egymással, vagy jogi személyeket egymással, bírósági tárgyalás nélkül. Mert hogy sokáig csak úgy lehetett rendezni a vitás ügyeket, hogy polgári peres eljárásokat indítottak egymás ellen az emberek, vagy a jogi személyek, cégek, vállalkozások, és ezekben hosszadalmasan született valamilyen ítélet, amivel nem is biztos, hogy mindenki, vagy biztos, hogy nem volt mindenki elégedett, de ez a fajta békéltető testület arra való, hogy megpróbálni valami módon közös nevezőre jutni, úgy megoldani ezt a kérdést, hogy ne a bíróságra kerüljön, ahol aztán utána a megegyezésnek a lehetősége még nehezebb lesz. Isten megbékéltet bennünket önmagával Jézus Krisztusban. Megbékéltet, mert nincs békesség. Nincs békességünk, és nincs Istennek sem békessége velünk. Miért nincsen? Azért nincsen, mert a bűn miatt ez a békesség megromlott. A bűn miatt megromlott a békesség, megromlott a viszonyunk Istenhez, és ezt helyre kell állítani. És mi nem tudjuk helyreállítani. Hiába igyekeznénk is, hiába tennénk meg mindent, folytonosan elbuknánk. És képtelenek lennénk arra, hogy ezt helyreállítsuk. Ezért történik az, hogy Krisztus az ő áldozata árán megbocsátást szerez nekünk az Isten előtt. Bocsánatot nyerünk Krisztusban, és az a megbocsátás az, amely a békességet adja. Békességünk van Istennel. És hogyha Krisztus megszerezte ezt a békességet Isten és az ember között, akkor egyrészt az kellene, hogy legyen a következménye, hogy van nekünk is békességünk, és az kellene, hogy legyen a következménye, hogy mi a békességnek a szerzői vagyunk ebben a világban. Van-e nekünk is békességünk? Azt gondolom, hogy itt nem arról van szó, hogy elképzelünk egy ilyen keleti valakit, aki üldögél, és csak elmélkedik, és rettentő nagy békességre jut. Lehet, hogy így meg is lehet oldani ezt a kérdést egy bizonyos szinten, de az, aki a mindennapok világában él, az, aki emberi kapcsolatokban él, az, aki éli ezt a pörgő helyzetet és teszi a dolgát, annak előbb-utóbb előfordul, hogy kizökken ebből a békességből. Mert nincs annyi idő, nem tudunk ennyi energiát erre fordítani, olyat mond, amit nem kellene, olyat hall, amit nem kellene, olyat tesz, amit nem kellene, rossz döntéseket hozunk, és ez a békesség, ez a mi hibáink miatt meg tud bomlani ez a békesség. De én úgy gondolom, hogy a békességünknek olyannak kell lenni, amely újra visszatalál az Istenhez. Újra visszatalál az Istenhez, mert ez a békesség abból ered, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Abból ered, hogy a bőséges a jutalmunk a mennyekben. Abból ered ez a békesség, hogy már most hozzá tartozunk. És ha a mostani életünkben, amikor nem tudunk tökéletesek lenni, hibákat követünk el, rosszul döntünk, olyanokat teszünk, amik Istennek nem tetszők, akkor sem kell elvesznünk. És akkor is újra visszaállhat ez a békesség. De ez a békesség nem önmagunktól állhat vissza, hanem egyedül Istentől. Akkor, ha tartjuk vele a kapcsolatot. Hogyha nem szakadunk el tőle. Hogyha figyelünk rá. Ha fontos az, amit tanít nekünk. Ha fontos az, amire emlékeztet. Ha komolyan vesszük az ő szavát. Hogyha megéljük a hitünket közösségben is, amikor lehet. Mármint úgy értem, hogy nyitva lesz a templom. Hogyha megéljük reméljük a hitünket, és ragaszkodunk Istenhez, keressük az ő akaratát, és meglátjuk azokat a dolgokat az életünkben folyamatosan, amelyek akadályai ennek a békességnek, akkor lehet békességünk, újra és újra helyreálló békességünk, mert az Istennel való megbékéltetés emlékeztet bennünket erre, és segítségünkre van ebben a békességben. Hiszen ez az a békesség, amelyben elfogadjuk őt. Ez az a békesség, amely hozzá kapcsolódik. Nem a helyzetünkhöz, amiben vagyunk. Nem ahhoz, amiben szomorúak vagyunk. Nem ahhoz, ami megterhel bennünket. És itt szintén azt mondhatják sokan, hogy de hát hogyan lehet békességünk? Hogyan lehetünk boldogok? Hiszen csapásokat szenvedtem el. Hozzátartozóimat veszítettem el. Hogy egyedül maradtam. Hogy nincsen senkim. Hogy nem úgy alakult az életem, ahogyan szerettem volna. Nem úgy alakult, mint mondjuk másé, akit iridlek. Nem olyan dolgok vannak az életemben, amiket szeretnék. Nem úgy szeretnek, ahogyan vágyom rá. Nem úgy tudok szeretni, ahogyan úgy elterveztem. Másképp gondoltam ezt a világot. Hát hogyan lehetnék boldog egy ilyen helyzetben, és hogyan lehetne békességem? Úgy, hogy nem a jelenvalókra, nem a láthatókra tekintünk, hanem az eljövendőkre, és a láthatatlanokra tekintünk. Így jártak el a tanítványok is. Így jártak el a tanítványok is, akkor, amikor majd lesz egy kicsit szó erről, és üldözték őket. Így jártak el a tanítványok, mert arra tekintettek, ami igazán fontos, arra az értékre, amit az Úrtól kaptak. Lehet-e békességünk bármilyen helyzetben? Igen, lehet békességünk. Nagyon érdekes, nem olyan régen került sorra az egyik csoportban kerül sorra hittanosok között a filippi börtönőrnek a története. A filippi börtönőrnek a története, ami igazából Pál és munkatársának a története, amikor megérkeznek Filippibe, ebbe a görögországi városba, ma már csak romjai léteznek, akkor egy virágzó város volt, akkor ellenük fordulnak az emberek, és ezért a filippi hatóság megvesszőzi őket, megbotozzák őket, megbüntetik nyilvánosan, mert azzal vádolják őket, hogy a tanításukkal felforgatták az egész várost, és ezért zavart okoztak. És miután jól megverték őket, akkoriban a büntetés végrehajtásnak ez is a része volt, berakják őket Filippibe a börtönbe, és a filippi börtönbe még jól meg is kötözik őket, kalodába zárják, hogy ne tudjanak mozogni, és ott vannak bent a börtönben, és arról olvasunk, hogy ott nem sírnak, nem panaszkodnak, mert biztos, hogy nagyon kényelmetlen, fájdalmas a helyzetük, énekelnek, imádkoznak, Istent dicsőítik. És az az üzenete ennek a történetnek, meg menekülnek majd, érdemes elolvasni, az az üzenete ennek a történetnek, hogy nekik van békességük. Nekik van békességük a külső körülmények ellenére is. Mert Istenre figyelnek, és tőle kapják ezt a békességet. De ahhoz, hogy ez a békességünk meglegyen, ezen valamit nekünk is kell tenni. Nem mi hozzuk létre a békességet, mi elfogadjuk ezt. Nem mi vagyunk azok, akik megdolgozunk érte, mi csak az Istennel való kapcsolatra figyelünk, aki adja a Szent Lelkét, adja az ő üzenetét, és aki segít abban, hogy helyreálljon ez a békesség bennünk. És ez a békesség adja azt, hogy mégis lehet az ember boldog, Isten szerint, nem pedig ami a szerint csak, ami éri ebben a világban, azok a nehézségek, azok a csapások, amelyek jelenvalók. Azt mondja, hogy boldogok, akik békét teremtenek. Úgy éreztem, hogy ezzel egy kicsit arrébb tovább is léptünk. Nem csak mi szerezzük meg a békét, hanem akik békét teremtenek. Jézus a békesség fejedelme, ő a békesség szerzője, és mi pedig ezt a békességet kell, hogy tovább vigyük. Hogyan tudunk békességet teremteni? Hát először is úgy tudunk békességet teremteni, hogy hirdetjük az evangéliumot. Hogy mások is eljussanak arra a békességre Istennel, amelyet mi is megismertünk. Aztán úgy tudunk békességet teremteni, hogy mi magunk is ezt a célt tesszük oda az életünkbe. Az Isten békességének a célját. Hogyha van egy vita, hogyha van egy olyan helyzet az emberek között, ami nem a amely egy problémát okoz. Van egy vita, akár a családon belül is. Mire szoktunk törekedni? Az igazságunkra. Arra szoktunk törekedni, hogy nekünk igazunk legyen. Arra szoktunk törekedni, hogy ezt az igazságot keresztül vigyük. De hát nekünk igazunk van, de hát az igazság a mi oldalunkon áll, tehát akkor ahhoz ragaszkodni kell. Én vagyok az, akit megbántottak, nekem ezt éreztetnem kell, és vissza kell tudnom adni. Sokszor azt gondolom, hogy az emberi kapcsolataink ezen is mennek tönkre. Vélt vagy valós igazságokhoz ragaszkodunk. Mert mi a cél? Hogy igazunk legyen, vagy hogy békességünk legyen. Kedves testvérek, ne értsétek félre, itt nem valami elvtelen kompromisszumokról beszélek. Olyanokról, amikor valaki ezért a békességért mindenről lemond, és olyan helyzetbe kerül. De vajon hányszor tettünk úgy, hányszor cselekedtünk úgy, hogy csúdba vágtuk a békességre való törekvést, és helyette inkább mindenáron kierőszakoltuk a magunk igazát, kemény szívűek voltunk, nem olyanok, amilyennek Isten tanít bennünket, nem volt bennünk ennek a szelídségnek az ereje, ami Krisztusban volt, hanem egészen másra tekintettünk. Igen, így nem leszünk béketeremtők. Béketeremtők akkor tudunk lenni, ha Istentől békességet kapunk, megerősítését ennek a békességnek napról napra, hétről hétre, és hogyha valóban ezt a békességet úgy tudjuk továbbadni, hogy a másokkal való kapcsolatban is megpróbáljuk gyakorolni. A fontosra, az igazán lényegesre tekinteni. A megbocsátásban és minden egyébben. Ez a béketeremtés a mi dolgunk, hogy ne legyen háborúság, ne legyen az emberek között háborúság, ne legyen valóságosan sem háború, és ne legyen az emberi kapcsolatokban sem háború. Isten a békességnek az Istene. És hogy még hozzáolvastam a 12. verset, örüljetek és újjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, ennek is két oka volt. Egyrészt, hogy ebben a világban élve meg kell látnunk, hogy Isten kegyelméből jutalmat kapunk, a jutalom pedig az örök élet. Tudjuk, hogy ez a jutalom nem azért van, mert mi teszünk valamit, hanem azért van, mert Isten gyermekei vagyunk. Krisztusért kapjuk ezt a jutalmat, az üdvösséget. Mi az övéi vagyunk, mi hozzátartozunk. És itt nem fenyegetésképpen, de elmondom, hogy nyilvánvaló, és itt a pont most olvastuk a 19. úrnapja feleleteiben, a 52. kérdésben talán figyeltünk, hogy ő minden ellenségét, akik nekem is ellenségém, örök kárhozatra veti, engem pedig az ő többi választottaival együtt mennyei örömbe és dicsőségbe önmagához átvisz. Vagyis, hogy vannak ugyan, akik elvesznek, de mégis milyen csodálatos dolog, hálaadásra okot adó dolog, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. És ennek az értéke, hogy a mennyekhez tartozunk, Isten mennyei országának az állampolgárai vagyunk, ez nagyon nagy. Az értéke igazából attól olyan nagy, hogy nem automatikus, nem az történik, hogy mindenki oda kerül, hanem csak az, aki elfogadta Isten kezéből a bűnbocsánatot. Bár nem örvendezünk azon, hogy vannak olyanok, akik nem fognak a mennyekbe kerülni, mégis ezzel tisztába kell lenni, és értékelnünk kell azt, hogy Isten szeretete így megragadott bennünket, és nem hagyott a bűnben, hanem hogy hozzá tartozzunk. Ez az egyik dolog, ami miatt boldogok lehetünk, és örülhetünk, és újonkhatunk. Isten gyermekei vagyunk. A világ teremtőjének, a világ megváltójának a gyermekei vagyunk. Olyanok vagyunk, akik hozzátartozunk, az ő népe vagyunk, az ő népe tagjai vagyunk, és örökké azok is maradunk. És a másik, ami még itt előkerül, hogy bizony Jézus arról is beszél, hogy az ő tanítványait nem fogják mindig kitörő örömmel fogadni. Hogy rosszat mondanak róluk, hogy üldözik őket, hogy bántják őket, és hogy mindezek ellenére mégis lehetnek boldogok és örülhetnek, mert ők Istenhez tartoznak, ők Isten gyermekei, akik már most bizonyosak lehetnek az üdvösségükben. Adjunk hálát, hogy ma nem üldöznek bennünket. Adjunk hálát, hogy nem ilyen világot élünk, hanem hogy megélhetjük a hitünket. Sokszor úgy érzem, hogy visszaélünk ezzel a helyzettel. Visszaélünk ezzel a helyzettel, hogy nem valljuk meg a mi hitünket, nem ragaszkodunk igazán hozzá, nem élünk azokkal a lehetőségekkel, amelyek ma olyan egyszerűek és magától értetődők, hogy nem tudunk lemondani valamiről csak azért, hogy Istenre figyeljünk, pedig milyen nagy kincs, milyen nagy áldás az, hogy mi imádkozhatunk, hogy mi megélhetjük a hitünket, megvallhatjuk, hogy református keresztjének lehetünk ebben a világban. Próbáljunk meg Istennek hálaadással élni ezért, és imádkozni azokért, akik nincsenek ilyen helyzetben. Jutalmatok bőséges a mennyekben. Isten gyermekei lettünk, elhívott bennünket, és szeretne megtartani ebben. Hiszem, hogy neki ehhez van ereje, és nekünk pedig van lehetőségünk mindezt hittel elfogadni. Legyünk tehát tekintettel Isten szavára, és merjük követni őt, azt, aki eljött ebbe a világba, hogy megtaláljon bennünket, és hogy mi pedig ezért rátalálhassunk. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei édesatyánk, neked köszönjük meg, hogy megtaláltál bennünket. Neked köszönjük meg, Urunk, az összes örömöt, boldog pillanatot, amit kaptunk ebben az életben. Köszönjük azokat az embereket, akikkel együtt lehettünk, vagy együtt lehetünk. Köszönjük mindazt, amit együtt átélhettünk. Köszönjük az kalandokat, köszönjük mindazt, amit láthattunk, amit megtekinthettünk. Köszönjük, hogyha utazhattunk, köszönjük, hogyha együtt lehettünk mindazokkal, akik fontosak voltak a számunkra. Urunk, olyan jó, hogy vannak ajándékaid az életünkben. Megvalljuk, hogy sokszor a nehéz helyzetünkben jó hozzád menni. Akkor, amikor magányosak vagyunk, amikor úgy érezzük, hogy egyedül maradtunk, amikor keressük, de nem találjuk azt, akire szükségünk van, amikor békétlenség van a szívünkben, és ugyan ott vagyunk a családban, de mégse találjuk meg azt a hangot, amivel a békesség szerzői lehetnénk, sőt, megvalljuk, sokszor a békétlenségnek az okozóivá leszünk. Urunk, köszönjük, hogy mégis te szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy mennyei atyánk vagy, és a te kegyelmeddel meg tudsz ragadni minket. Kérünk, hogy tarts meg mindannyiunkat ezen az úton. Imádkozom, hogy gyülekezetünkben mindenki, mindannyian értsük meg ezt a szeretetet, és hogy ezt az ellenállhatatlan szeretetet ne taszítsuk el magunktól, hanem hagyjuk, hogy Isten kegyelme vezesse az életünket. Kérünk, adja ehhez nekünk, mindannyiunknak békességet. Urunk, imádkozunk, és hálát adunk. Hálát adunk, hogy vannak olyanok, akikről gondoskodhatunk, és vannak olyanok, akik gondoskodnak rólunk. Imádkozunk, hogy ez a járvány minél előbb fejeződjön be, és hogy az élet visszatérhessen a korábbi, vagy ha nem is a korábbi, de mindenképpen a normális járvány nélküli medrébe, és minden úgy folyhasson, hogy ezen túl vagyunk. Imádkozunk azokért, akik ezért dolgoznak, egészségügyben dolgozókért, a rendvédelemben dolgozókért, és mindazokért, akik mindezt irányítják. Urunk, hadd könyörögjünk most, vagy hadd köszönjük meg most a mentősöknek a munkáját, azokatnak a munkáját, akik itt ebben a részben segítenek a mentősöknek a napján, de ugyanígy azoknak is, akik a gyülekezetünkből, akár a rendvédelemben, akár az egészségügy más területein most szolgálnak. Urunk, kegyelmesen, légy kegyelmes hozzájuk és mindannyiunkhoz. Imádkozunk betegeinkért, imádkozunk a gyászolókért, imádkozunk az elesettekért, imádkozunk azokért, akiknek nagyobb hitre van szüksége, nagyobb reménységre. Kérünk téged, légy kegyelmes. És imádkozunk gyülekezetünk minden tagjáért, azokért, akik elveszítették a munkájukat, akik keresik az új munkahelyet, a megélhetést. Imádkozunk azokért, akik a vállalkozásukban próbálják ezt a helyzetet valahogy rendezni, és megoldani és túl lépni mindezen. Imádkozunk minden gyülekezeti tagunkért, minden helyzetükben. És kérünk szerte a világon a keresztény testvéreinkért, református egyházunk tagjaiért és minden keresztény egyházért. Így imádkozunk most is a vezetőinkért, választott vezetőinkért, kérünk, hogy te adj nekik bölcsességet, és te erősítsed őket, a te utadon vezesd, és arra irányítsad őket. Hadd hozzanak olyan döntést, olyan döntéseket, amelyek mindannyiunk javát szolgálják. Urunk, Istenünk, kérünk, hogy hallgasd meg az imádságunkat a te kegyelmedből, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Nem tudnánk mindenért imádkozni, ezért együtt foglaljuk össze az imádságunkat az Úr Jézustól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Köszönjük az érkezett adományokat, és mindazokat, amik akár egyház fenntartói hozzájárulásként érkeztek, akár persejpénz befizetésként a számlaszámokra, és azokat is, amiket otthon tudunk most gyűjteni. Kedves testvérek, először is hirdetem, hogy a ránk következő vasárnap 10 órakor a eddigi rendszerint közvetítjük innen Csillaghegyről az igehirdetést, az istentiszteletet. Azt a határozatot hozta, úgy döntött zsinatunknak az elnöksége, hogy továbbra is tartsuk zárva, erre kért bennünket a templomoknak az ajtajait, és nyilvános rendezvényt egyelőre ne tartsunk. Amint ez a helyzet változik, presbiterekkel megbeszéljük, és fogunk a testvérekkel, testvéreket fogjuk értesíteni erről. Szeretném egyben jelezni, amit írtam is a legutóbbi e-mailben, aki esetleg szívesen feliratkozna, kérem, hogy valamilyen módon jelezze az e-mail címét, felteszem a címlistánkra, tehát az e-mailben jeleztem, hogy szeretném, hogyha tudnánk egymásnak segíteni. Tehát akinek valamilyen segítségre van szüksége, kérem, hogy jelezze felém. Nem biztos, hogy meg tudjuk oldani, de ha tudunk róla, nagyobb az esély. Ha valaki tudna valamiben segíteni, azt is örömmel megköszönjük, és megpróbáljuk jelezni visszafelé is. Illetve azt is szeretettel ajánlom, hogyha valakinek van vállalkozása, amit szívesen megosztana másokkal, olyan szolgáltatása, amiről nem tudhatnak még a többiek, de így jobban megismerhetik, kérem ennek a jelzését is. Akkor is, ha valakinek munkahelyre van szüksége, vagy munkahelyet tud, bármilyen helyzetben, ameddig lehetséges, szeretnénk ebben segíteni. A másik, amit hirdetni szeretnék, egy kicsit távolabbi, úgy látszik, hogy lassanként változik az élet körülöttünk is, és úgy tűnik, legalábbis reménykedünk benne, hogy a nyári táborainkat meg tudjuk tartani. Az első ilyen tábor, két napközis táborral indítanánk, a június 16-a kedd, ugye ez az első vakáció napja, meglátjuk, hogy a hétfő hogy alakul, de mindenképpen ezen az első héten az ifjúsági hetünk lenne, ifi hetünk. Ide azokat várjuk, akik legalább az 5. osztályt befejezték, illetve középiskolások. Ez a nagy rész van ebben, illetve hát nagyobbakat is, hogyha szívesen segítenek a szervezésben és a lebonyolításban. Ez itt a templomban, illetve a gyülekezeti teremben zajlik, és kirándulásokat szoktunk szervezni, mivel annyira bizonytalan még minden, pontos információt nem tudunk. Ezt követően június 22-től 26-áig szeretnénk a hittanos napközis tábort is megszervezni. Mind a kettő önköltséges, tehát csak a bekerülési költséget kérjük, illetve akinek szüksége van, a gyülekezet is fogja támogatni. Július 1-től július 5-ig Balatonszárszóra szeretnénk menni, megkerestek onnan az SDG konferencia és hotelből, hogy lehet menni, úgy gondolják, hogy ez lehetséges. Szeretném majd elküldeni a jelentkezési lapokat, az űrlapokat, és egyben jelzem, hogy ezek olyanok, amik inkább szándéknyilatkozatok ebben a pillanatban, hogy szívesen részt vennénk, és ha Balatonszárszón, oda majd előleget is kell fizetnünk, hogyha Balatonszárszón nem lehet megvalósítani a járvány miatt azt a programot, amit terveztünk, akkor ők vissza fogják adni, azt ígérték, a befizetett előleget. Rövidesen ezeknek a híreit és a űrlapjait el fogjuk juttatni. Kedves testvérek, záróénekünket énekeljük, ez a 274. dicséret lesz, mind a négy versével. A 274. dicséretet énekeljük záróénekként az áldás előtt. Így kezdődik, ki Istenének átad mindent. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.